A házasság hete kapcsán Pribék Lászlóval és feleségével Marikával beszélgetünk. Kürén Károlyné, Mándi Ágnes vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a Mária Rádió stúdiójába. Mi még itt nem beszélgettünk, úgyhogy talán egy kicsit jó lenne, ha bemutatkoznátok, hiszen valószínűleg a hallgatók sem ismernek még benneteket. Mária, talán kezdjük, ugye a hölgyeké az elsőbség, ugye lesz?
Így van.
Vikné Molnár Mária vagyok. Én fontosnak tartom azt, hogy én kassai születésű felvidéki magyar gyökerekkel rendelkezem, ami majd fontos lesz a beszélgetésünk során is, hogy amiről szó lesz, az majd kapcsolatba kerül a szülő földemmel is. Kettő gyerek, édesanyja vagyok, 25 éve vagyunk házasok a Lacival. Én eredetileg rajzbiológia szakos tanár vagyok, és mentálhigiénis szakember is. És 10 éve dolgozom a Máltai és Szeretett Szolgálatnál mentálhigiénis szakemberként. Ez a program, amiről most szó lesz, ez tulajdonképpen már régen a Lacival szívügyünk, házasságkötésünk óta foglalkozunk ezzel a gondolattal, hogy segíteni kéne a házasoknak a házasság szentségét jobban megélni, és most adódott egy lehetőség, hogy ezzel talán végre komolyabban is foglalkozhatunk. Köszönöm a lehetőséget, és átadom a szót Lacinak.
Igen, köszönöm szépen. László, halljuk.
Hát én sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én házasság családterológusnak nevezem magam azóta, hogy 20 évvel ezelőtt Mások János Pálnak a meghívására Magyarországról elsőként tudtam kimenni ezt az új tudományágat megismerni a teológián belül, és ott egy szaklicenciátust megszerezni. És azóta nagyon sok olyan képzésen vettem részt, ami a házasság és a család megsegítésében tud majd segítségünkre lenni. Ez az elmúlt időszakban is elég sok kisebb, nagyobb projektünk volt, amiben embereken próbáltunk segíteni, illetve az egyház tanítását megismertetni velük vonzó módon, hogy minél többen akarják azt meg is élni. Ebben az időszakban természetesen volt, akiken tudtunk segíteni, volt, akiken nem. És amikor a nem segítettek körét néztem, akkor elgondolkoztam, hogy vajon mi az, amivel jobban lehetne ezt a célcsoportot megsegíteni. Hát így dolgoztam ki egy megerősítés háza programot.
Mielőtt a programra rátérnénk, azért azt el kellene mondani, bizonyára tudsz, még a hallgatóknak gyorsan eláruljuk azt, ugye, hogy itt a beszélgetés előtt már mi tisztáztuk, hogy mi tegeződni szeretnénk. Igen. A riport során is, hiszen valahol nagyon egy célért dolgozunk. Én Mária Rádiós, szintén missziónak érzem azt, amit csinálok, és hát ti mind a ketten, ugye Máriát már régóta ismerem, legalább 5 éve, én is járok be a Máltába önkéntesként, de azóta ismerem őt, és tudom azt, hogy amit ő csinál, azt ő missziónak érzi. És Laci is, amit csinál, amit szeretne csinálni, amit hirdet, azt missziónak érzi. Hogy mennyire időszerű ez a probléma, vagy mennyire aktuális? Erről egy kicsit kellene beszélni.
Igen. Hát azt gondolom, hogy ha ma a világban megnézzük, akkor a nyugati féltekéhez tartozó társadalmakban jelentős előregedést tapasztalunk, kevés gyermek születését, a házasságkötés számának a csökkenését nagyon sok országban, és a válások erőteljes növekedését. Tehát valahol azt lehet látni, hogy az elmúlt évtizedekben valami hiánnyal küzdenek azok az emberek, akik a házasság és családéletre vállalkoznak, azok a kihívásokhoz képest, amik érik őket.
Tehát tulajdonképpen nem véletlen, ugye, hogy Szent II. János Pál pápa is már erre felhívta a figyelmet a Familiaris Consortio című enciklikájával, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és az ember, akár a kedves hallgatók úgy körülnéznek a saját ismeretségi körükbe, akkor tényleg azt tapasztalják, hogy rettenetesen sok a válás.
Igen.
Tehát, hogy egyáltalán a fiatalok mire eljutnak odáig, hogy házasságra szánják magukat, és aztán utána néhány év múlva ez a kapcsolat szétmegy. És hát ennek súlyos következményei vannak mind a két fél részére, a esetlegesen megszületett gyerekekről nem is beszélve. És éppen ahogy jöttem befelé a rádióba, készültem egy kicsit, és olvastam, hogy nagyon komoly probléma ez, hogy nagyon sok házasság végződik válással. És a másik ugye, hogy a problémában élő házaspárok ezt mindig nagyon titkolják, és igyekeznek úgy csinálni, mintha semmi nem lenne, aztán egyszer csak bomba robban, és szétmennek. Hát akkor most erről egy kicsit kellene beszélni. Mit lehet csinálni, hogy ez a valamilyen módon elromlott kapcsolat mégis helyreálljon, egy beteg kapcsolat meggyógyuljon? Mit lehet csinálni?
Hát ugye, ahogy említettem, ezt a megerősítés háza programot, amit én így kitaláltam, az vezetett rá, hogy a kutatások, a média megjelenések, ami egy nagy csoport, a második nagy csoport, a különböző oktatások, felkészítések, amiket a Familiális Konzorcia különösen kér, illetve a harmadik nagy rész, a pasztoráció és a terápiás rész, ezeknek az együttes fölkínálása, megjelenése tudna segíteni megelőzni a bajt, illetve hogyha baj megjelent, a krízis megjelent valakiknek az életében, akkor azt ne egy sötét algútként éljék meg az emberek, hanem a nagy péntek után, nagy szombatra is gondolván tudjanak a feltámadás irányába tovább lépni.
Hogyan lehet ezt elősegíteni? Tehát ugye nyilván akik válságban vannak, azok lehet, hogy nehezen is indulnak el valami felé, valami segítségkérés felé. Ezt hogyan lehet elősegíteni, vagy milyen módon gondoljátok elősegíteni?
Igen.
Például a házas hétvége csoporttagjaival találkoztunk éppen tegnap ebben a programban dolgozó házaspárral, és ők is elmondták a friss élményeiket, amik már sajnos már több éve mutatkoznak ezek a dolgok, hogy nagyon jó ez a mozgalom, és nagyon értékesnek tartják, és nagyon nagy segítséget nyújt azoknak a pároknak, ahol még viszonylag kezelhető a probléma. De általában a háromnapos program végére derül ki, hogy mélyebben is vannak problémák, amiket már nagyon nehezen tudnak kezelni, és ilyenkor szokták lezárni gyorsan a hétvégét, mert azzal már ők nem tudnak foglalkozni, viszont nincs hova küldeni a párokat. Lehet, hogy ebbe a folyamatba bekapcsolódva lehetne aztán nekünk itt hozzátenni a magunk segítő tudását, hogy lehessen hova fordulni.
Hát igen, azt gondolom, hogy megtaláljuk azokat az embereket, ahogy mondtad is, akik kicsit rejtőzködnek ebben a problémás helyzetükben, mert szégyen is van bennük, kilátástalanság is van bennük, meg sok minden más negatív élményérzés lehet, ami ezt a titkolódzást megteszi. De vannak olyan szolgálatok, mint például a Védőnői Hálózat, akik bejárnak a családokhoz, akik látják és érzékelik az ott lévő lehetőséget. Tehát már beszéltem védőnök, akik azt mondták, hogy bármikor tudnál küldeni párokat egy ilyen képzésre. De ugyanígy el tudok képzelni olyan csoportokkal kapcsolatot, akik a fiatalokkal, párokkal foglalkoznak, akár a kozmetikusoktól kezdve bárki. Tehát ahol az ember elmondja, igen, a dolgait, uh-huh, hogy mi van vele, uh-huh, és aztán utána az illető a maga tudásával vagy mond valamit, vagy nem mond, az vagy jó, vagy nem jó. De ha ezekről a helyekről van információ, és onnan van egy becsatolási lehetőség, hogy hova mehetnek tovább akik még akarnak segíteni a kapcsolatokon, akkor látok esélyt arra, hogy ahogy ez a program is mondja, hogy nagy részét az embereknek még meg lehetne menteni attól, hogy szétessenek a kapcsolataik.
Milyen elképzeléseid vannak? Milyen folyamat ez a... Tehát valaki meghallja, hogy létezik egy ilyen. Akkor hogyan tovább?
Igen. Tehát ugye ez az egész megőrzés házából a terápiás részeknek a keresésével, amikor foglalkoztam, módszertanoknak a vizsgálatával, akkor leltem rá erre a retrovi, hogy mondják az angolok, hogy így kell kiejteni ezt a francia szót, ami annyit jelent magyar, hogy újrafelfedezés. Ennek a programnak, ami 1977-ben a házas hétvégéből nőtt ki, a Kanadának a francia részén Quebecben, és onnan indult aztán el az USA-ban, és később, 90-es években már világszerte más országokban is. Egy nagyon keresztény alapokon nyugszik a felfedezése, roppant egyszerű. Azt mondja, mit tapasztalunk a pároknál? Először van egy fázis, amiben minden rózsaszín. Akkor másnak gondolja van a házassága, velünk nem történhet, megmondják. Teljesen jogos. Ez az az erőt ahhoz, hogy megismerjék és elköteleződjenek. A második fázis az a illúzióknak az szétfoszlása, amikor nem úgy főz, nem akkor ír oda, nem úgy beszél, nem úgy simogat, bármi. Ebben a fázisban már többen azt mondják, hogy köszönöm szépen, ez nem volt jó, megyünk egy következő virágra, hát onnan több mézet tudunk begyűjteni. Akik ebben a fázisban még kitartanak, ez a fázisnál vagy tud gyógyulni, vagy süllyed tovább a hőmérő, és eljutunk a szenvedéshez, amikor már kín a két ember kapcsolata, valami oknál fogva még lehet, hogy egyebet tartja a gyerek, a pénz, a sok minden más, de általában ezek a részek vagy halottak, vagy már keresik az új lehetőséget, mert már nem bírhat tovább a kapcsolatot. És ez a program arra jött rá, hogy ha ezeket az embereket meghívják, és egy 3 hónapos programban részt vesznek, majd egy utánkövető, megerősítő havi egy klubszerű találkozáson, akkor a 76%-uk a válásból indult embereknek 5 év múlva is még házas volt.
Ez egy nagyon nagy szám. Tehát tulajdonképpen igen. Úgy tűnik, hogy ez a fajta módszer, vagy mozgalom, nem is tudom, hogy hívjam, de hatásosnak tűnik, hiszen igen. Hogyha a 100 házasságból ugye 70 megmarad, ez egy óriási nyereség.
Így van. És az a negyedik fázis, mondják azt, hogy hát feltámadás, egy felébredés az örömre. Tehát egy újra felfedezése annak, akivel valamikor jó volt, valamit jót láttam meg benne, és ez a jót most újra felfedezem, vagy más szemüvegen keresztül, ebben segít ez a program. És tulajdonképpen ez a százalék arány azt festi le, hogy gyakorlatilag az ember nagy többsége, ha tudná, hogy mi is ez, ahogy a Familiás Konzorció mondja, akkor kitartana benne. De ha nem tudja, akkor azt hiszi, hogy egy következő kapcsolatnál majd jobb lesz. De ez egy zsákutca, mert ha nem dolgozott magán, akkor ugyanazt a problémát viszi át a következő próbálkozásaira. Maximum egyre megfontoltabban fog nemet mondani, vagy egyre többet fog eltűrni, mert közben idő elment. De ettől azok a személyes hiátusai, ami miatt az első kapcsolatát nem tudta sikeresebben megélni, azok nem fognak megváltozni.
Ebben a programban gondolom, mind a két félnek részt kell venni.
Igen. Tehát a párok önmagukon dolgoznak, ott tulajdonképpen a segítők abban segítenek a hétvégén is, meg az utánkövető alkalmakon is, hogy különböző technikákkal, témákkal próbálják rávenni őket, hogy dolgozzanak a saját kommunikációkon, ezáltal kapcsolatokon. Tehát ez nem terápiás módszertan, bár van terápiás hatása, és azt gondolom, hogy amit ezzel lehet érni, az a jelentős százalék. Ha ehhez bármilyen egyéb olyan, akár a Szentléleknek a gyógyító erejét, akár a pozitív tudományoknak a terápiás módszertanait be lehet kapcsolni, akkor lehet, hogy ezt a számot még tovább lehet növelni. De az nyilván már sokkal nehezebben fog menni, mert az már kb. Olyan, mint amikor valaki a 100 méteres sífutásban az 1000 másodperceket akar lefaradni.
Igen, nyilván ugye a sikeres esetek, azok olyan esetek, ahol mind a kettőben megvolt az a jó indulat, hogy ezt a házasságot igen. meg akarják tartani. Nagyon igen. fontos az
így van,
hiszem.
Így van.
És ahol nem sikerült, ott már vagy az egyik, vagy mindkét fél ellenállt.
Igen, igen. Tehát ezért fontos az, hogy ennek a programnak a hétvége előtt van egy bevezető fázisa, amikor is a klienseknek, a leendő résztvevőknek a megtalálása egy nagy munka, a motiválása egy másik nagy munka, és a nagy munka, hogy mind a két fél akar ezen dolgozni. Mert hogy ez olyan, mint a batyusbál, amit hoznak, az lesz a végén. Ha azt mondják, hogy nem, akkor a végén nem lesz. Ha azt mondják, hogy adjunk esélyt egy új igennek, és ezzel mi dolgozunk, akkor ehhez tud csatlakozni ez a módszertan, és segíteni őket abban, hogy ezt jól tudják megtenni, és a végeredményben nagy többségében ezek szerint ezt el is lehet érni.
Úgy gondolom, hogy az előkészítő munka az, amire gondolsz, hogy mind a két fél motiváltá váljon, tehát ez is lehet egy hosszadalmas előkészítő szakasz egy párnál, amíg rászánják magukat, hogy belépnek ebbe a programba. Tehát ez is egy nagyon fontos, úgy gondolom, talán erre is, ehhez is kapunk majd segítséget odakint, mert ez nagyon fontos az előkészítő szakasz.
Nagyon izgalmas mindenképpen ez az egész téma, mert ugye tényleg sokan válnak. Talán a fiatalok között is van olyan, nem egy, aki úgy gondolja, hogy hát most összeházasodunk, aztán majd szétmegyünk, ha nem megy a dolog. Tehát, hogy egy idézőjelben mondom, hogy egy ilyen komolytalan döntés, tehát nem igazán megfontolt döntés, ami hozza aztán ugye a válással végződő házasságot is. Azon is érdemes lenne elgondolkozni, hogy hogyan lehetne ezeket a döntéseket megfontoltabbakká tenni, komolyabbakká tenni.
Hát igen, ugye a Familiaris Konzorciumnak azért egy izgalmas dokumentum, mert a Szent Második János Pál pápát 78 őszén választották meg pápának, és azonnal elkezdte a test teológiáját oktatni a 6. Pál aulába, amikor otthon volt. Rögtön megjelent az első enciklikája egy éven belül, és az világegyház első családokért összehívott szinódusát szervezte meg 1980-ra. Tehát ez nagyon gyorsan igen. lehetett látni, hogy neki ez annyira szívében igen. volt a házasság és a család téma, és ő hozta létre az első vatikáni államtitkárságot, a Trujillo bíboros volt az első vezetője. Ráadásul, ahogy a bíboros atya elmondta nekem, vértanúságban született az egész, mert amikor aláírta adnak az államtitkárságnak létrehozását, pont aznap volt a merénylet lent a Szentpéter téren. Tehát, hogy ezek, és a maga a dokumentum, a Familiaris Konzorcium megjelenése viszont Krisztus király vasárnapján jelent meg. Tehát nagyon olyan, hogy mondanám, profétai pontokat lehet összekötni, hogy ezek mit is jelentettek az egyház számára, és abban mondta ő, hogy az egyháznak az útja a családokon keresztül vezet. Ha nem lesz család, akkor a pasztorációnak is erőtlensége lesz. És ez megtapasztalható mindenhol, és nem véletlenül kérte a Familiaris Konzorcióban azt, a püspökök kérésére lett ugye ez az apostoli buzdítóirat megírva, hogy nagyon vegyék komolyan, hogy ez egy kiemelten fontos területként kezelje mindenki. Tehát mondhatni úgy, hogy ha szeretnénk, hogy több atya legyen, ha szeretnénk az, hogy több hittanos legyen, a családban fog megszületni a gyerek, ott fogja látni azokat a szociális erényeket, amit az önátadásában vagy házas, vagy papi pályára fog elmenni. Tehát a kövekből is várhatunk nagyon sok emberi tényezőt, de valószínű, hogy a pápa ezt látta meg, hogy ezt kell megtenni. És ez is volt 94-ben például csatlakozott az ENSZ kezdeményezéshez a családok évét, az egyházba is meghirdette elsőként.
Igen, ha az évszámokat egy kicsit nézzük, ugye 1980-at mondtál, és ma 2020 van.
Így van.
Tehát ha ez 40 évvel ezelőtt már olyan probléma volt a házasságok ügye, hogy Szent II. János Pál pápa fontosnak tartotta, hogy ezzel kapcsolatban egy komoly pápai irányelvet leírjon, akkor ma, ha azt lehet mondani, talán még fontosabb, hiszen azóta a helyzet...
Nem javult.
Igen.
Tehát ugye is ráadásul a pápa volt az az ember, aki fiatal, legfiatalabb emberként vett részt a II. Vatikáni zsinaton a 60-as években, és a Gaudium et Spes, ami a pasztorális konstitúció megfogalmazásánál jelentős hozzászólásai voltak, a legfontosabb öt területnek az első terület a család volt. Tehát, hogyha visszamegyek, akkor már 60-as években úgy látta a világegyház összes bíboros, a püspöke, teológusa, hogy az első legfontosabb dolog a házasság és a család.
Mit tudunk ehhez hozzátenni? Hogyan tovább?
Hát, amit most látunk legközelebbi pontként, egyrészt szeretnénk növelni azonnak a szentmise felajánlásoknak a számát, akikből már Jóisten kegyelméből 21 havi szentmise felajánlásunk van atyák részéről, akik ezt első kérésre csatlakoztak ehhez, akiket megkérdeztem. Szeretnénk folytatni azt az ima szolgálatot, amit fölvállaltunk Pilis Csabán, ahol élünk. Két hetente egy félület a Szent II. János Pálnak a vérelekéje ott van a mi templomunkban, és én azt mondtam, hogyha őt nem pusztán csak egy olyan szentnek tartjuk, hogy jó messze valamikor élt a világban, hanem a tanítását szeretnénk életté tenni, akkor mi jobb helyet nehezen elkezdeni, hogy ott imádkozunk ezért, aminek is szívügye volt. Ezek mennek tovább. És amit látunk, hogy sok jó embernek a segítsége és állami támogatással kijutunk most Dublinba erre a hétvégére, február 6-a és 10-e között, ahol megismerjük saját tapasztalatot, szerzünk magáról a programról, ahogy kérték a szervezők, és ott tudunk konzultálni velük a magyarországi beindításról, aminél, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor májusban szeretnénk elkezdeni az első itthoni hétvégét, egy ilyen kísérleti hétvégét.
Miután a Mária Rádió hallgatói nagy imádkozók, úgyhogy akkor mindjárt továbbítjuk ugye a kérést a hallgatók felé, hogy ezért a programért, a program megvalósulásáért imádkozzanak, és tényleg kérjék a Szentlélek Úristent, hogy segítse a program résztvevőit, illetve szervezőit abban, hogy tényleg úgy induljon el ez a program, ahogy ennek kell, és hogy a családok a talán kicsi válságban lévő, vagy nagyobb válságban lévő házaspárok meghallják. Azt hiszem, hogy ez még egy olyan kérdés, amire miután a beszélgetésünk a házasság hete alatt fog elhangzani a Mária Rádióban, tehát még egyszer egy kicsit arra kéne visszatérni, hogy hogyan lehet a házaspárokat motiválni. Ugye említettétek, hogy nagyon fontos a motiválás,
igen,
hogy részt vegyenek ebben a programban.
Hát a motiváció, amit én látok, egyrészt egy olyan ajándék lesz a Jóistennek mindegyes pár esetében, hogy pont abban a helyzetben vannak még, amikor nyitottak arra, hogy akarnak valamit ezen megmenteni. Ezt ember nehezen tudja elődézni. Azt már ember is tud abban segíteni, hogy ha hall valaki erről, hogy megérez valami ilyen problémát, akár a nagyszülők, rokonok, barátok, bárki, aki őket ismeri, és aki látja, hogy most már nem úgy viselkednek, mint ezelőtt egy évvel, vagy két év, vagy öt éve, akkor tudnak ajánlatot tenni nekik, hogy nézzétek, mi lenne, ha? Mert ha jó pillanatban kapják meg ezt a fölkérést, akkor nagy esély van rá, hogy lehet segíteni. Ez a minden betegségi nehézség így van, hogy jó pillanatban még gyógyíthatóbbá válnak, még akár a rákos betegek is. De bizonyos pont után már ez nem megy.
Igen, azt hiszem, hogy mindenképpen azt kell, hogy az imádság megelőzze a figyelemfelhívást, mert hiszen kell, hogy a talaj előkészüljön arra, hogy
legyen.
Tényleg a fiatalok, akiknek erre esetleg szükségük van, tényleg úgy hallják meg azt a felhívást, hogy valóban a szívükig hatoljon, és hajlandók legyenek részt venni ebbe a programba.
Illetve ugye most, hogy beszélünk erről a motiváltságról, nagyon fontos még arra is odafigyelni, hogy amennyiben közösségbe járnak ezek a párok, akikkel esetleg probléma lehet, de nagyon fontos a közösségnek az egymásra irányú figyelme. Tehát, hogy figyeljünk a pici apró jelekre, nyilván nem kutakodó szándéka, hanem jó szándékkal és tapintatosan, hogy lássuk meg, hogy ki az, akinél esetleg szükség lehet erre a dologra, de családokat is buzdítom, hogy családon belül is figyeljünk egymásra, hogy hol tudunk segíteni, de semmiképpen nem tolakodóan, hanem ezt nagyon intim szférának kell tekinteni ezt a dolgot, és meghagyni mindenkinek természetesen a szabadságát ebben a dologban, de ha egy szerető, gondoskodó figyelemmel vagyunk egymás iránt, akkor nagyon sokszor megnyílhatnak ezek a zárkózottságok és ezek a csatornák, és természetesen az ima az még, ami oldhatja ezeket a gátokat.
Laci, említetted a jegyes párokat.
Ott szedik az
öntés. Azt gondolom, hogy igen, tehát én magam is végeztem jegyes oktatást a plébánián bizonyos esetekben, és hát azt az ember azt látja, hogy hát ezek boldogan mindent megígérnek, fűt, váltvirágot, mindent. És sokszor az volt az érzésem, hogy vajon, vagy a kérdés bennem, hogy vajon elég mélyre ment-e, amit mondtam. Mert én ugye mondtam, amit jónak gondoltam, és fontosnak gondoltam, vagy hát ugye, ami ott a jegyesoktatásba elő kell, hogy kerüljön, de vajon elég mélyre ment-e. És hát azt hiszem, hogy ez is olyan kérdés, hogy...
Hát azt gondolom, hogy az egész házasság és a családi, illetve a felkészülés, ahogy a Familiaris Konzorció is mondja, három nagy idő faktorból áll. Az első a születéstől egy 18 éves korig, amíg az ember tudatára ébred önmagának kicsit. Eközben a család és az iskola tud valamennyit segíteni, plébánia is ott lehet, ahol ha járnak még plébániai hittanra vagy közösségbe. A második nagy szakasz, amikor már valaki keresi azt, hogy tulajdonképpen mit is akar az életével kezdeni, és ez kitolódik ma a 30-as, 40-es évekig. Ebben nyilván nagyon tudatosan kell meglátni, mit jelent az önátadás, mit jelent egy elköteleződés, mit jelent egy örök hűség az ember életében, és ez már általában iskolán kívüli képzésekben valósul meg. És ha ezek megvalósulnak, akkor lehet egy olyan közvetlen felkészítés, ami már a döntés csirály ott vannak két fiatal, vagy akarnak kapcsolat lépni egymással, akkor ugye az egyházban két életállapot szentség van, a papság és a házasság. A papságra készülés hosszú éveket vesz igénybe, mire valakit fönnszentelnek pappá, és ő utána a pap életével tesz tanúságot Krisztusról. Na most a Familiaris Konzorció ugyanezt kérte, hogy a házasoknak is a házasság szentségén keresztül Krisztust kell megjeleníteniük a világban, és itt a felkészítés az igen rövidre sikeredik nagyon sok helyen. Vannak dicséretes próbálkozások, hogy egy több hetes, akár több hónapos képzési együttműködések legyenek. Én azt látom, hogy ma a világban, ha szeretnénk ezt, hogy a házasság szentsége Krisztus sugárzása legyen a világban, és sok ember térjen meg, sok ember akarjon házas lenni, sok ember akarjon akár papságra elmenni, azért, mert látod egy jó házasságot, akkor ehhez több kell. Tehát az egy évnél rövidebb, komoly, interaktív felkészítés nélkül nem tudnék elképzelni azt, hogy valaki jól felkészült legyen. És ebben kell szerepeljen önismereti rész, kommunikációs rész, hogyan tudom a másikat megismerni, milyen spirituális utakon tudunk együtt növekedni. Ettől kezdve a szexualitásig nagyon sok mindennek bele kell férni, és beleférni, hogy hogyan tudom ezt mindezt ma a világban, ott, abban a kultúrában vagyok, megélni. Tehát családcsoportoktól kezdve plébánig a munkahelyen, ez még a familiás konzorció, ez kérdezi, hogy legyen missziós küldetése egy párnak. Az egyházban és a világban. De hogy tudatosan tudja csinálni, és jaj, hát én nem merek arról beszélni, mit is jelent a teljesen átadás, mert nem tudom megmagyarázni egy nem hívő munkatársamnak, vagy bárkinek. Akkor nyilván nem fog tudni tanúságot tenni erről. De ez először meg kell ismerni. Tehát a pápa nem véletlenül kezdte a test teológiáját 78-ba, a választása utáni hetekbe.
Tehát akkor úgy tűnik, hogy akár házasság hete, akár nem, nagyon fontos a házassági válságokról és azoknak a kezelési lehetőségéről beszélni. Mert hogy ez nagyon sok embernek tényleg a boldogságát szerezheti meg, és nekem mindig ott van ugye és a gyerek. Igen, nagyon igen, fontos igen, kérdés igen. Egy házasságban, illetve egy válságban, hogy és a gyerek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy még fogunk tudni erről beszélni. A további terveitekről, illetve nagyon kíváncsian várjuk a beszámolót erről a bizonyos tanulmányi pár napról, hogy ott mit tapasztaltatok, majd elmondjátok, és hogyan éltétek ezt meg, mert innen aztán lehet tovább lépni. Most még az utolsó szó jogán, mi az, amit még nagyon fontosnak gondolnátok elmondani?
Tehát amit szeretnénk ezzel a programmal, hogy lehetőség szerint Magyarországon, minden egyházmegyében legyenek olyan csoportok, akikhez lehet majd bejelentkezni a problémás pároknak, és nagyon szeretnénk, mert más már vannak kapcsolataink Erdély felé, Felvidék felé, szeretnénk a trianoni jubileumi évet ünnepeljük ebbe az évbe. Ha jó Isten akarja, akkor szeretném, hogyha ott is lehetne ezt a segítségnyújtást felkínálni majd az ott lévő párok számára. És hát, hogyha szeretnénk ezt az Európai Uniót úgy megélni, hogy nem más kultúrájú emberekkel vagyunk együtt zárva, mert már nincsenek született gyerekek, akkor szeretnénk azokba az országba is elvinni, ahol jelen pillanatban nincs ilyen. Mert sajnos az Európai Unió területén elég kevés ilyen csoport működik jelen pillanatban.
Igen, azt gondolom, hogy a gyerekvállalás is egy egészséges házasságban, egy épp házasságban egész másképpen történik, vagy egész másképpen éli meg azt a család, mint egy válságban lévő családban. Most ezt a, bár befejezni gondoltuk a beszélgetést, de még ugye eszembe jut erről, hogy tényleg sokszor van az, hogy házaspárok azzal gondolják megoldani a válságot, hogy na még egy gyereket bevállalnak, és akkor aztán ez azért általában nem sikerül. Tehát, hogy ezek is problémák, amikről lesz legközelebb alkalom beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük
Szívé Máriának és Pribék Lászlónak a beszélgetést. A hallgatóktól elköszönünk, Kvirin Károly, Némándi Ágnes.